A Bocskai Rádió is részt vett az itt-ott táborban, és alkalmunk nyílt a két szervezővel beszélgetni, Kovalszky Péterrel és Rudányi Andrással, és megkérném önöket, hogy meséljenek a tábor kiindulásáról, hogy honnan jött az ötlet.
Én ebben a szervezésben minimális részt vettem. Visszamenőleg, történelmileg elég sokat dolgoztunk. Hát visszamenőleg igazán a reménységtavi találkozónk az már a harmadik hivatalos hely, mert azelőtt a Csatakvai tónál volt két találkozónk, 74-ben és 75-ben, és azelőtt meg Hereford, Pennsylvániában, vagy magyarul kiejtve Hereford, Pennsylvániában 72-ben volt egy találkozónk. De hát azóta minden évben, vagyis Csatakva óta minden évben van egy ilyen találkozónk, és állandóan terjeszkedtünk, bekapcsoltunk több és több embert. Az érdekes az volt, hogy kulcs szerepünk volt az első években abban, hogy bekapcsoltunk ellenzéki magyar írókat, művészeket, történészeket, akik miatt, főleg itt a külföldi magyarok soraiban, a úgynevezett hivatalos emigránsok között eléggé támadások célpontjáivá is váltunk. Úgyhogy úgy néztek ránk sajnos, mert nem, ezt nem objektív szemmel nézték, mint azok, akik társutasok vagyunk a magyarországi rendszerrel, a kádárizmussal. Pedig hát épp az ellenkezője volt a helyzet. Mi azokat hívtuk meg, mint a Cine Mihályok, Csóri Sándorok, meg Görömbei Andrások, akik, meg Köteles Palik, akik határozottan ott nem voltak jó szemmel nézve, hanem úgy látták őket, mint tüskék a rendszer oldalában, akik nem konformista alapon végezték a munkájukat. És amire Péter is aktív taggá vált, addigra egy kicsit megváltozott a dimenzió, mert addigra már az volt a helyzet, hogy akkor már a rendszerváltozás is ott volt a küszöbön, tehát a meghívottaink közül kevesebb volt az olyan ember, aki érdekes volt azért, mert a kommunista ellenes rendszernek a felépítésén dolgozott, az új rendszer, vagyis a, nem is lehet rendszernek hívni, hanem inkább a szabad Magyarország létrehozásán dolgoztak. Szerintem nagy különbség volt, és ez érezhető is volt a közösségünknek a ideig a visszafejlődésében. Nem vissza, úgy értem, hogy tagbelileg kevesebben jöttek el, mert kevésbé voltunk érdekesek politikailag. Most jobban tudtuk hangsúlyozni az igazi szerepünket, ami az, hogy a magyar szolidaritást építsük kulturális kincseinkre alapozva.
És amikor ön belépett, miben történt a változás? Mit vettél?
Én 25 évvel ezelőtt voltam itt családommal, 89-ben a nagy változások évében, úgyhogy én még elkaptam azt a hangulatot. Én még láttam azokat a később, vagy akkor már politikus embereket, azokkal már találkoztam itt. Valóban ez volt a hangulata annak az időnek, nagyon lázas idők voltak, és érdekes idők voltak. Ez természetesen nőtt ki az MBK-nak, mint a Szabad Magyar Értelmiségi Fórumnak a szerepéből, amely szerepet akkor az MBK játszotta. És aztán, ahogy Andris mondta, jöttek a változás évei, az átmenet, a magyar állam, az új magyar államnak, a intézményeinek, kapcsolatrendszerének az alakulása, képülése, amiben most már mi is egyféle helyet kellett kapjunk. Változott a nyilván az amerika-magyar élet is, hiszen most már szabadon lehetett járni haza, szabadon jöhettek ide emberek. Bizonyos igényeket, amiket olyan természetesen elégített ki az MBK, azok egy kicsit úgy átrendeződtek, viszont más dolgok jöttek be. A szabad kapcsolattartás, a Kárpát-medence más országaiban élő magyar kisebbségekkel, szorvánnyal, bejött a hivatalos kapcsolattartás magyar állami intézményekkel, de a kapcsolattartás bizonyos intézményekkel már azelőtt is volt, abban a szellemben, ahogy Andris mondta, az anyanyelvi konferenciával, a Magyarok Világszövetségével, tehát ez nyilván kiteljesült ezzel, és megerősödött bizonyos támogató szerepkörünk a 90-es években hazafelé. Ilyen volt a Csángó segítési akció, ami Csángó árvizet követett, ilyen volt a Kárpát-medencei parabola antennák telepítése, Romániában, Vajdaságban és Kárpátalján, ez egy több éven áthúzódó. Tehát olyan tevékenységek jelentek meg, amelyek nyilvánvalóan nem voltak előtte lehetségesek, most lehetségesek, sőt szükségessé váltak, és nyilvánvalóan egyébként a mi közösségünk is változott, alakult bizonyos igényeket, amelyek kezdettől fogva léteztek, és amelyeknek a kielégítésén és fogadásán kezdettől fogva dolgozott a Magyar Baráti Közösség, azok változatlanul megmaradtak, a több generációs, a gyermekprogramok, tehát az utaztatás egyes vendégművészeknek, előadóknak, ezek maradtak annak a függvényében, ahogy lehetségesek és szükségesek voltak.
Minden évben valami kulcsmondat köré építik a tábort, hogy az idei Együtt a Szétszórtságban erről tudnának-e mesélni?
Hogyne.
Miért erre esett a választás?
Azért, mert ez nekünk mindig egy alappillére volt a gondolkodásunknak, abban az értelemben is, hogy mi, mint közösség együtt élünk itt a diaszporában, de abban az értelemben is, hogy mi nem zárkozunk el a más közösségektől, akár Észak-Amerikában, akár tágabb világban, akik szintén így élnek. Tehát mi arra kerestük a választ és a munkamódot, hogy hogyan tudunk együtt lenni, együtt maradni a szétszórságban, a diaszporában. Tehát innen az Együtt a Szétszórságban. Erről tulajdonképpen Andris tudna többet mesélni, hiszen ő az egyik alapító atyánk.
Minden esetre,
és ez így igaz?
Minden esetre én csak ott szerettem volna még egy kicsit hozzáadni ehhez, ahhoz, amit Péter mond, hogy a szétszórtsági gondolat igazán nálunk visszamegy a kezdetekig. Úgyhogy mi nem emigránsnak neveztük magunkat, hanem mindig szétszórtsági magyaroknak. És ez is olyan furcsán hangzott emigráns fülekben, hogy ezek azt mondják, hogy nem olyanok, mint mi, stb. Tehát egyik nagyon ránk illő jellegzetesség az volt, hogy mi minden emigráns hullámtól függetlenül kerestük azt az egységet a szétszórtságban, amit ők viszont nem, mert aki 56-os volt, az csak íme-lámmal volt jól a 45-ösökkel vagy a 48-asokkal. Tehát megbélyegezte őket az az időpont, amikor emigráltak. És ebből kifolyólag más politikai koncepciókkal jöttek ide ki. A mi közösségünkben viszont nem számított, hogy mikor jött ki az egyén Magyarországról, és ezt is akartam a egyik hozzászólásomban tegnap hangsúlyozni, hogy a úgynevezett kiszivárgó magyarokkal, akik a 56 óta jöttek ki, azokkal is mi élénk kapcsolatot akarunk létrehozni. Azért, mert nekünk a legfontosabb az, hogy a magyarságot összetartsuk idekint, és nem az, hogy mi a politikai hozzáállása egy bizonyos korszaknak. Mi időtállóbb ideálokhoz kötjük a kocsinkat, úgy érezzük, és ezt csak úgy tudjuk tenni, hogyha nem csak generációk egymás mellett tudnak létezni egy ilyen találkozón, ahogy fiatalok, idősebbek és vének együtt vannak, hanem ugyanakkor megvan az köztünk, hogy nincsenek ilyen válaszfalak, ó, hogy az 56-os, ó, vagy az régi amerikás, ó, vagy 45-ös, ilyesmi szerintem nálunk sosem merült fel.
Én még annyit fűznék, hogy miért aktuális, pont az aktualitásáról akarok beszélni. Az a nemzetpolitikai koncepció, ami 2010-ben elindult, vagy legalábbis kiteljesedett, és megnyilvánulni, épülni tudott, az lényegében a mi a diaszpora koncepciónknak, és mindannak, amit Andris elmondott, egyféle igazolása. Azzal, hogy magyar állam, a magyar hatalom kinyúlt a diaszpora felé, létrehozta, egyáltalán kidolgozott a nemzetpolitikai koncepciót, intézményeket, jogi viszonyokat teremtett a részvételhez, afelé a nemzetegyesítés fel, amely zajlik, az tulajdonképpen nagyon beleillett a mi gondolkodásunkban, és egyben alkalmat, lehetőséget teremtett számunkra, hogy ezt a folyamatot mi is segítsük, annál is inkább, mert ez nekünk már eredendően egyféle koncepciónk volt. Tehát azzal, hogy ezekben a programokban részt veszünk, lásd a Körösi Csoma Sándor program, a Magyar Diaszpora Tanács munkájában való részvétel, a Juliánus programban, való részvétel, a különféle kommunikációs csatornák felhasználásával, amelyek létrejöttek, lásd a nemzeti regisztert, vagy a külhoni magyar sajtószolgálatot, amiket mi használunk. Ezzel mind hozzá akarunk járulni ehhez a folyamathoz. És annyi minden gyűlt össze ilyen szempontból a tevékenységünkben is, és a találkozónkban is, hogy ez természetes volt, hogy egy ilyen típusú vezérgondolatot találjunk. És ehhez még hozzátenném azt, hogy nekünk van vezérgondolatunk, vagy eszménk, és van egy pár évvel egy régiónk, amivel foglalkozunk, és a régió vonatkozásában ez Erdély. És itt pedig a régió és a vezérgondolat találkoznak, mert hiszen az erdélyi emberek is egyféle, hát nem csak kisebbségben, de esetenként bizony szórványban is élnek.
És ehhez még hozzátenném azt is, hogy nekünk mindig fontos elvünk volt az, hogy a már külföldre került magyarok között is építsük a hidakat. A cserkészettel például mindig jó és erős kapcsolatunk volt. Épp azért, mert nem úgy néztünk rájuk, hogy potenciális kompetíció, hanem épp az ellenkező, hogy kiegészítik ő a mi munkánkat, és mi ki tudjuk egészíteni az övékét. Tehát ők a fiatalabb generációval foglalkoznak, mi meg remélhetőleg kapunk tőlük olyan fiatalokat, akik a mi munkánkat is tovább viszik a jövőben. Tehát a külföldre szakadt magyarságban is állandó kapcsolattartást próbáltunk eszközölni. A meghívásainkban is mindig válogattunk olyan külföldi magyar vezetőket, akik nem csak Magyarország felé, vagy csak a Kárpát-medence felé, hanem az egész magyar világot próbáltuk mi is átölelni, bár ez egy nagy ölelés, de próbáltunk minél jobban képviseltetni ezt a szétsortsági elméletet, jóval azelőtt, mielőtt a kormány munka erre rálépett erre az útra.
És az idei programról mesélnének-e?
Én nagyon szép, gazdag, és esetenként egy kis és zsúfolt az eheti program. Ezen belül egy kérdéssel próbáltam hangsúlyosan foglalkozni, amely egy kerekasztal beszélgetés volt. Elég hosszúkás lett a kerekasztal, mert 8 részlevője lett végül is, amiben azt próbáltuk egy kicsit körbejárni, hogy a média és a kommunikáció hogyan segítheti ezt az együttlétet a szétszórtságban. Próbáltuk ennek a koncepciós alátétjét is megvizsgálni, de próbáltuk az eszközeit, módozatait, és konkrétan azt, hogy ez hogyan él, hogyan valósul meg az amerikai magyar diaszporában, és speciál Erdélyben is. Pont azon a gondolatnak a mentén, hogy vannak közös dolgaink és közös olyan tapasztalataink, amiket használhatunk. És itt említenénk meg, mivel éppen a rádióban beszélek, ugye, azt, hogy meghívtuk a Bocskai Rádió képviselőjét is, hogy beszéljen arról a közösségépítő tájékoztató munkáról, amit Clevelandban és Cleveland környékén és a középnyugaton folytatnak, aminek mi is haszonélvezői vagyunk.
Igen, köszönjük a meghívást.
És még sokszor lesznek meghívva, és reméljük, hogy ez a kapcsolat él és virágozni fog. Egyébként, hogy ezt is megemlítsem, nagyon örvendünk, hogy viszonylag olyan sokan jöttek el közénk Clevelandből. Lesznek clevelandi tárgyú előadásaink a Clevelandi Magyar Történeti Társaságról, lesz a Clevelandi Magyar Társaságról előadás, ugye a rádió velünk van, ami szintén clevelandi, és szóval viszonylag több vendégünk, mint például tavaly jött Clevelandből el, voltak clevelandi új magyar állampolgárok itt az állampolgárjavatáson. Egy szóval Cleveland jelen van, és mi azt akarjuk, hogy Cleveland erősebben, határozottabban legyen majd jelen jövőbeli találkozóinkon. Aztán persze volt sok minden egyéb műsor voltak, ugye Erdély változásairól és változatlanságáról beszélt Cseke Péter. Itt van közöttünk Tusai Szilárd, aki az erdélyi IKÉ-nek a képviseletében beszélt az ifjúsági programjaikról, keressük az együttműködés módozatait velük, volt a testvér közösségi kapcsolatainkról beszámoló, amit Bokor Erikáig tartottak, és ott jelen voltak egyébként Andrásék is, a kisoroszi
nyári
táborokról és tájházról beszámoló, ott lesz, azzal lesz nekünk egy testvérkapcsolatunk, Sebestyén, a Marosvásárhelyről mutatott be nekünk műsorokat, mai erdélyköltőkkel, Bolyai János a monodrámával, rendkívül színes, és nem lehet megkerülni azt, hogy a például a Körösi Csoma Sándor programjának az ösztöndíjasai milyen hangsúlyozottan vannak jelen. Tulajdonképpen mi egyféle örökbe is fogadtuk egy kicsit őket, vagy legalábbis felvállaltuk őket is ifjúságunknak, és nagyon elevenné, érdekes és színessé teszik a műsorunkat, segítenek az ifjaink és a gyermekek szórakoztatásában, és részt vesznek közösségi életünkben is.
Köszönöm is szépen a beszélgetést.
Köszönjük az alkalmat, hogy szólhattunk.
Köszönjük szépen.